Jó napot kívánok, kellemes délután köszöntöm a Trend FM hallgatóit, én Mezei Dániel vagyok, a nap vendége pedig Barta Csaba, aki a Magyar Olimpiai Bizottság operatív igazgatójaként folytatja munkáját. Ettől az évtől kezdve január közepén látott napvilágot ez a hír. Köszönöm szépen, hogy elfogadtad a meghívást, szervusz Csaba.
Szervusz, köszöntöm a kedves hallgatókat.
Megtisztelő felkérés, tovább lépés a MOB-on belül ez a felkérés?
Igen, tehát azt gondolom, hogy az első mindenképpen a megtisztelő szó és a köszönet, hogy Gyulai Zsolt elnök úr, illetve Fábián László főtitkár úr úgy ítélte meg az elmúlt 8-9 hónapomat, amit a Magyar Olimpiai Bizottságban egy második alkalommal töltöttem, hiszen 2012-től 17-ig már dolgoztam a Magyar Olimpiai Bizottság kötelékében.
Voltál sportigazgató helyettes,
hát sőt, végigjártam a langrét, hát hiszen voltam sportszakmai főmunkatárs, majd sportigazgató helyettes, aztán rövid ideig főtitkár. Pontosan egy olyan időszakban, amikor a Magyar Olimpiai Bizottságnak nagyon nehéz és mondjuk úgy, hogy szervezeti strukturális változása volt 17-ben, úgyhogy gyakorlatilag azt kell, hogy mondjam, hogy április 1-én visszakerültem a Magyar Olimpiai Bizottságba, amit már eleve azt gondolom, hogy a Magyar Olimpiai Bizottságban dolgozni egy hatalmas megtiszteltetés, talán jelentheti a sportigazgatás, a sportszakmai vezetésnek egyfajta csúcsát, és hát hogy úgy ítélték meg a vezetőim, hogy gyakorlatilag egy kibővített feladatkört kapok, és nem csak a sportszak mai kérdésekkel, hanem a Magyar Olimpiai Bizottságnak a többi területével is foglalkozhatok. Ez azt gondolom, hogy mindenképpen elismerésre méltó, és én pedig nagyon köszönöm, és bízom benne, hogy élni tudok ezzel a lehetőséggel.
Mielőtt beszélnénk kicsit a Magyar Olimpiai Bizottság aktuális munkájáról, illetve a te munkádról, azért az megállapítható, hogy te most már fiatalkorod ellenére hihetetlen pályafutást utazt magad mögött sportvezetőként, gyakorlati emberként, mert voltál a Debrecen labdarúgó csapatának sportigazgatója, az Újpest FC ügyvezetője, a Győri Adiató elnöke, kézilabdaklub elnökeként, és ugye a Magyar Testnevelési Sporttudományi Egyetem oktatója, sőt igazgatója is vagy, tehát nagyon komoly rálátásod van a magyar sportra.
Hát köszönöm, igyekszem. Ugye ezeket mind-mind külön témaként lehetne említeni.
Igen,
ugye
több műsort lehetne ebből készíteni.
Hát én nagyon-nagyon büszke vagyok rá, hogy 2000-ben végeztem a testnevelési egyetemen testnevelőtanárként, aztán ugye elvégeztem a szakedzőit párhuzamosan már a doktori képzéssel. Ugye ösztöndíjas doktori hallgató voltam 2002-től 2005-ig, és akkor lehetőség volt arra, hogy még egy szakedzői végzettséget is szerezzek, hogy azt is megszereztem. És hát én gyakorlatilag, amikor még Nyerges Mihály dékán úr mondjuk úgy, hogy felkérésére, illetve Dubesz tanár úrnak a invitálására kerültem először a rekreáció tanszékre, majd onnan a testnevelési sporttudományi tanszékre. Én végigjárva ezt a ranglétrát a TFN, tehát testnevelőtanárként, tanársegédként, adjunktusként, majd pedig ugye most docensként, azt gondolom, hogy ez nagyon nagy alapot adott a fajta tevékenységemre, amit úgy hívunk, hogy sportvezetés, hiszen az edzés elméletet úgy is tanítjuk a testnevelési egyetemen, mint egy integratív tantárgy, és ennek nagyon sok hasznát vettem egyébként akár a mobos, akár a mondjuk úgy, hogy a klub tevékenységem, vezetői tevékenységem során. Hát igen, nagyon mellette ugye nagyon büszke vagyok, hogy a labdarúgásban Debrecenben 2009-10-ben szinte mindent megnyertünk, hazai pályán, sőt, mindent megnyertünk. És
a Ferencváros mostani eredményéhez hasonló időszak volt a magyar labdarúgásban, csak a Debrecennel.
Igen. Hát, és azt gondolom, hogy a Bajnokok Ligája főtábla, meg az Európa Liga főtábla két év alatt, az mindenképpen egy szép eredmény.
Honnan miért kellett eljönnöd annó?
Hát nem kellett eljönnöm, én úgy ítéltem meg ott 2010-ben, hogy mondjuk úgy, hogy olyan változások történtek a klub életében, hogy én azt gondoltam, hogy szeretnék mondjuk úgy, hogy következő szintet lépni, aztán 2010-ben kerültem Újpestre egy nagyon rövid időszakig, és gyakorlatilag utána a Magyar Olimpiai Bizottságba. Úgyhogy én a igazi sportvezetői karrieremet a MOB-tól számítom, 2012-től, ugye ott lettem egy szűk egy éven belül sportigazgató helyettes, ugye a Fábián Laci volt már akkor is a sportigazgató, és hát gyakorlatilag tényleg az, amit ott 2012-től 2013-ig megcsináltunk, például a kiemelt sport sporták fejlesztést, például a kiemelt edzőprogramot, ez mind-mind azt gondolom, hogy elég komoly szerepen volt benne magában a magyar kormánynak a felhívására, vagy kérésére készítettük el ezt a programot, úgyhogy és befogadást nyert, és a múlt napig is ugye zajlik ez a program. Úgyhogy én, hogy mondjam, tehát tényleg úgy sok mindent csináltam már ugye az életemben, de még ugye nem szeretném ezt lezárni, úgyhogy most
igen, még azért... Nem úgy időbe beszéljünk. Egy picit még azért kutakodnék a múltadban, mert talán kevesen látnak bele a hallgatók közül abba, hogy egyébként azért a sportirányításban vannak olyan emberek, akik meghatározóak, és nem feltétlenül vannak címlapon, de nagyon sokat tesznek, ha már Debrecen szóba hoztad, ilyen volt korábban Orendi Mihály, Tiszaújvárosban Márkus Gábor, lehetne sorolni mondjuk abból a régióból több ilyen sportvezetők, akik nagyon sokat tettek a magyar sportért. De ez, hogy te azért futballban is ott voltál, kézilabdában ott vagy, a Magyar Olimpiai Bizottság is ott, hogy melyik igazán a te sportágat? Tehát mi az, amit igazán szeretsz?
Hát én a sportot szeretem. Én nem voltam igazából jó sportoló. Sífutottam 13 évig gyerekkoromban. Ez egy nagyon jó alapot adott az egészségemnek, illetve magának az egész munkabírásnak, mondhatom így, hiszen ez egy nagyon kemény állóképességi sport. Sagó Tarjáni vagyok, és gyakorlatilag nálunk vagy futballozott valaki, vagy sífutott. Én hamarabb kezdem el sífutni, aztán hívtak futballozni.
Miért a Medvesen volt sífutópálya?
Hát nem csak, Galyotetőn volt legközelebb. Így van, Galyotetőn, Kékestetőn. De az akkori iskola igazgató nem engedett át a futballtagozatra, 5. osztályba, hanem már ugye korábban sífutottam, jó eredményeim voltak, és általános iskolában az a döntés született, hogy akkor én maradok sífutó, amit egyébként nem bántam meg, mert azt gondolom, hogy nagyon sokat adott nekem ez a sportág olyan tekintetben, hogy a kitartásra, illetve a tényleg a hát hogy is mondjam, a céloknak az elérésében azt gondolom, hogy egy nagyon jó bázist teremtett. Hát, hogy igazából most a legutolsó időszakomban ugye 6 évig voltam a Győri Audi Etónak az elnöke.
Arra jól emlékszem, hogy a Győrt már elkezdted a MOB mellett?
Igen.
Futott, 16-17-ben. Aztán, amikor a MOB-ból távoztál, akkor maradt igen. Csak a Győri Audi Etó.
Igen, 16-17-ben, 16 augusztus 2-án kezdtem a Győrt, a Rio Olimpia után, vagy előtt pontosabban, csak ugye az első 3 hétben nem voltam itt, mert ugye csapatvezetőhelyettes voltam a Rio Olimpián. És hát azt kell mondjam, hogy nagyon-nagyon szívemhez nőtt a kézilabda, főleg mondhatom azt, hogy azok az emberek, akikkel együtt dolgoztam, a játékosok, az edzők és azok a szakemberek, akikkel együtt tudtam dolgozni az elmúlt időszakban. Mai napig is figyelem a kézilabdát, nagyon sokat járok mérkőzésre, Veszprémbe, Szegedre, női mérkőzésre nem járok, azt megpróbálom magamtól távol tartani ezt a vonalat. Úgyhogy hát mondjuk úgy, hogy nem sebek, hanem inkább ezt érzelmileg én úgy ítélem meg, hogy nekem ez így kényelmes, hogy inkább most a fiam miatt is a kézilabdának a férfi szakágára koncentrálok, meg érdeklődés szempontjából is ezt helyeztem előtérbe. Úgyhogy a kézilabdát például nagyon-nagyon szeretem, nemzetközi eseményeket, BL mérkőzéseket, mindet nézem, de a focit is, tehát a foci is egyfajta szerelem, de gyakorlatilag nekem az a szlogen, hogy szokták mondani, hogy a hobbija az embernek a munkája, én ezt tényleg így fogom föl, hogy itt a TFN is ugye sportolók körében vagy olyan gyerekekkel, bocsánat, olyan tanulókkal foglalkozhatunk, akik a későbbiek során a testkultúrában szeretnének elhelyezkedni. A MOB-ban is ugye mindennapos vendégek, az olimpiai bajnok, olimpikonok, az edzők, tehát hogy mindig van olyan téma, mindig van olyan szakterület, ami feldobja a napomat, úgyhogy én ezt keresem is ezeket a kihívásokat, meg kicsit provokálom is, hogy így ez haladjon előre, már a szó jó értelmében, úgyhogy én nagyon bízom benne, hogy még a következő jó néhány évtizedben ebben a sport közegben tudok minél több maradandót alkotni.
Barta Csaba, a Magyar Olimpiai Bizottság operatív igazgatója, a nap vendégét a Trend FM-en, és még mindig maradnék egy kicsit a múltba, aztán áttérünk a jelenre, ígérem. Technikailag, munkailag egy kézilabda klubnál, egy labdarúgó klubnál, a Magyar Olimpiai Bizottságban, vagy akár a TFN, a Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetemen igazgatóként ugyanarra a tudásra van szükség, vagy azért kicsit más-más a feladat?
Hát más-más természetesen. Éppen ezért, valószínűleg ezért is döntött úgy a Gyulai Zsolt elnök úr, hogy egy olyan területet is olyan területeket is bekapcsol a sportszakmai munka mellé a MOB-ban, ami egyfajta vállalati működésnek a profilja, hiszen azért a az elmúlt időszakban, mondjuk az elmúlt 6-8 évenben volt szerencsém nem csak a sportszakmai kérdésekkel foglalkozni, hanem akár marketing, kommunikáció, gazdasági kérdések, tehát mondjuk egy Győri Audi Etónak a költségvetésében nagyon sokan azt gondolják, hogy hát van ott egy főszponzor, mindenki hátradől, aztán így el kell költeni ezt a pénzt. Hát azért a beszámolókat, meg mindenkit, tehát azokat az üzleti terveket, meg költségvetés, hogyha valaki mondjuk figyelemmel kíséri, akkor az tudja, hogy mennyi munka van amögött, hogy egy ilyen sportklub ez professzionálisan működjön. Nagyon összetett dolog egyébként a sportirányítás, a sportvezetés, ugyanaz, mint egy vállalati működés, tehát tudni kell jól bánni, megfelelőképpen kommunikálni emberekkel, szponzorokkal, kifelé a média felé történik kommunikáció, ugyanakkor természetesen vannak olyan szenzitív részek, amelynek fontosak, hogy házon belül maradjanak, mint egy családban is, ugye szoktam ezt mondani. Ugye nagyon fontos a marketing a mai világban, ugye a tényleges szponzorokat azt gondolom, hogy nagyon-nagyon meg kell becsülni. Nem szabad csak és kizárólag az állami pénzekre, vagy majd éppen a társasági adó pénzekre koncentrálni, amellett, hogy nyilván arra is kell, akkor létesítményüzemeltetés, annak költségvetése, most ugye például ugye nem voltam benne ebben a, már nem mint klub vettem részt például a rezsinek a emelkedésében, ami azt gondolom, hogy a klubvezetőknek, minden szakembernek, aki a sportban dolgozik, az egy nagyon-nagyon-nagyon nehéz terület és nehéz kihívás. Annak ellenére azt gondolom, hogy nagyon sok segítséget kapunk benne. Úgyhogy hát igen, ez egy összetett kérdés, hogy milyen területen vagyok talán legerősebb, én mindig azt mondom, hogy a sportszakmain, hiszen az a legszenzitívebb, vagy a legérzékenyebb dolog, de mint mindig kézilabda, nem lettem volna hiteles, hogyha én akár az Ambros Martinnak, vagy a Danyi Gábornak mondjuk a kézilabda sportszakmai profiljáról beszélek. Nyilván mint vezetőnek kell, hogy legyen kérdése, hogy most éppen miért játszottunk így, vagy miért van az edzésmunka így megtervezve. Aki napi szinten benne van a sportban, az nyilván vannak kérdései, de igyekeztem azon a területen maradni, ha nem is mindig sikerült, hozzáteszem, ami a sportvezetőnek a profilja.
Azon gondolkodtam, miközben hallgattalak, hogy ugye te láttad például a Győri Audi Etónak a működését, amely Európa kiemelkedő szintű klubcsapata, BL győztes, meghatározó együttes a kézilabdában, amelyben egyre több pénz van, és ha jól emlékszem, akkor te dolgoztál abban a Magyar Olimpiai Bizottságban, amely akkor meghatározó súllyal bírt a magyar sportirányításban, ott volt a forrás, mondjuk ki. Mekkora felelősség ilyen helyeken dolgozni?
Hát mondjuk a Magyar Olimpiai Bizottságban, ahogy mondod, akkor gyakorlatilag az összes állami támogatás nálunk összpontosult. Ugye nem csak az olimpiai felkészülésnek a programja, hanem az utánpótlás programok is. Bár azért azt mindenképpen hangsúlyozni kell, hogy a kiemelt sporták fejlesztés nem volt a Magyar Olimpiai Bizottságnál, de például a kiemelt sporták fejlesztésen belüli kiemelt edzőprogram igen. Tehát ha csak egy területet akarok kiemelni, mondjuk ezt a kiemelt edzőprogramot, 160 államilag támogatott, foglalkoztatott edzőnek a teljes munkavállalása a Magyar Olimpiai Bizottságnál volt. Ez mindenképpen felelősség, de nem csak a MOB részéről, hanem a szakemberek részéről is. Vagy azt gondolom, hogy mondjuk egy Győri Audi Etó életében mindenki csak az első csapatról beszél, de azért ott volt több száz utánpótlás játékos, vagy volt egy százas nagyságrendű munkavállaló. Tehát velük is, mint munkáltatónak teljesen más a feladatkör, teljesen más a felelősségi kör, mint mondjuk egy munkavállalónak. Tehát ezt átérezni nap, mint nap, hogy meglegyen a költségvetés, meglegyenek a bevételek, meglegyen adott esetben a társasági adóbevétel, annak az elszámolása, időben legyen leadva a határidőként az elszámolás, annak minden mozzanata precíz, pontos legyen.
Ez egy cégvezetői munka.
Hát ez egy cégvezetői munka, így van. Tehát azért mondom, hogy a sport szakmai munka mellett sajnos azt kell, hogy mondjam, hogy valaki mondjuk munkáltatója lesz egy adott sportszervezetnek, legyen elnöke vagy főtitkára, ott sajnos ott a szakmai munka háttérbe szorul. Ezért kicsit örülök annak, hogy Fábián László a Magyar Olimpiai Bizottság főtitkáraként munkáltatunk, és mi pedig munkavállalóként követjük az ő utasításait.
Kicsit felélegeztél.
Hát sokkal jobban, igen, mint azt bárki gondolná.
Itt van még egy dolog, amiről talán érdemes beszélni, mert a mai MOB-bal kapcsolatos aktualitásokra visszatérünk, hogy 2017-ben, ha jól emlékszem, történt egy átszervezés a magyar sporton belül. Előtte te egy olyan magyar olimpiai bizottságban dolgoztál, közép majd felsővezetőként, amely a magyar sport meghatározó irányító szervezete volt, hiszen a pénz, a forrás jelentős része ott volt. Utána ez megváltozott. Most visszaerősödő félben van? Egyáltalán tudom, hát ez jobb lett volna egy évvel ezelőtt kérdezni, amikor nem a MOB alkalmazottja voltál. Tehát mi a jó? Mi a jó a magyar sportnak, ha a MOB erősebb, vagy ha a MOB csak egy protokoll szervezet?
Én azt gondolom egyébként, és ez nem elhárítása a válasznak, hogy ennek a megítélése attól függ, hogy az állami sportirányítás mennyire támaszkodik azokra a szervezetekre, sportszervezetekre, akár a MOB-ra, akár a sportági szakszövetségekre, vagy sportegyesületekre, amelyre véleményem szerint támaszkodni kell. És azt kell, hogy mondjam, hogy dr. Schmidt Ádám államtitkár úr és a teljes apparátusa véleményem szerint rendkívül jól közelítette és rendkívül jól fogta meg ezt a témát, ha fogalmazhatok így, hiszen ők a leges-leges-legelején egy olyan átfogó vizsgálatot és egy olyan átfogó körültekintést végeztek, amely azt gondolom, hogy jó, nagyon jól sikerült. Tehát gondolok itt arra, hogy feltérképezték a teljes jelen sport helyzetét. Beszéltek minden sportági szakszövetséggel, beszéltek a köztes területekkel, mint a Magyar Olimpiai Bizottság, a Magyar Paralimpiai Bizottság, beszéltek azokkal a társszervezetekkel, akik nagyon fontos szegmensei a sportnak, például a Magyar Edzők Társasága, vagy a Magyar Sporttudományi Társaság, és azok után hozták meg azt a döntést, hogy az államigazgatás mellett vagy mögött egy háttérintézményként a Nemzeti Sportügynökség szerepel. Hát innentől kezdve azt gondolom, hogy a Magyar Olimpiai Bizottságnak az a feladatköre, hogy tulajdonképpen minden sportszakmai tekintetben kikérik a mi véleményünket, ugye nekem a legközvetlenebb kapcsolatom dr. Bai Balázsral van, aki a Nemzeti Sportügynökség egyik vezérigazgató helyettese. Azért emeltem ki őt, mert akár a Kovács Norbert, akár a Berényi Péter, ugye ők gyakorlatilag más-más területért felelnek. Nekem, mint sportszakmai vezetőnek a MOB-ban, gyakorlatilag a Balázzsal és az ő igazgatóságaival kell a legszorosabb és a legnapi szintű kapcsolatot tartanunk. Így a Gerevics ösztöndítől a kiemelt edzőprogramig, az utánpótlás edzőprogramokig, az olimpiai felkészülési programig mind-mind véleményezése kerül hozzánk a MOB-ba. Ugye vannak különböző bizottságaink, amiben különböző szakemberek ülnek egy-egy területről, és a végén egy olyan döntés születik, és egy olyan döntés kerül az államtitkárság vezetői felé, konkrétan államtitkár úr elé, amelyet azt gondolom, hogy azok a szakemberek, azok a bizottságok láttak, amely után ő a végső döntést meg tudja hozni. Szerintem ez egy jól felépített modell. Most, hogy mondjam, lehet, hogy sokan azt várták, hogy miért nem a MOB-nál van ez a fajta szerep, de én azt gondolom, hogy a magyar kormányzatnak a teljes struktúrája így épül föl, és én a sport tekintetében ezt abszolút jónak látom.
Innen fogjuk folytatni hamarosan dr. Barta Csaba, a Magyar Olimpiai Bizottság operatív igazgatója, a nap vendégét a Trend FM-en, és majd azzal térünk vissza, hogy vajon ez a felmérés, ez a vizsgálat, amit az államtitkár úr kapcsán említettél, ez azonos-e azzal, amiről most megjelentek cikkek. Erről beszélgetünk egy kicsit, és utána átfordulunk a jelenbe, meg előre nézünk, hogy a következő olimpián mire számíthatunk. Maradjanak velünk!